Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, ez a Millás reggeli valóban a Rádiókafé 98.0-án Kántor Endrével.
És Mihálovics Andrással.
Egy gondolat bánt engem, Endre. A hét arról szól, hogy Zelenszky elnök kinek mutatja be a győzelmi tervét. Én nem vagyok egy ilyen Conteo hívő, de ha van egy győzelmi terve az embernek, azt nem tartja titokban? Hiszen, nem. Ha kiszivárog, és arra felkészülnek...
De nem, ez nem olyan terv, András, ez nem kiszivárgós. De... Illetve pontosan...
Nem az van, hogy itt fogunk áttörni, és egy óriási, gigantikus átkaroló hadművelettel bele szorítjuk az oroszokat a Fekete-tengerbe. Nem, ez ilyen?
Figyelj, nyilvánvalóan úgy mutatja be annak tudatában, hogy árgus szemekkel nézik Oroszországból is ezt az egészet, úgyhogy benne vannak a megfelelő üzenetek, a megfelelő diplomáciai irányok.
Ráadásul
fontos.
A legfrissebb hír, hogy bemutatta a magyar miniszterelnöknek. Hát nem egyszerűbb lenne direktben megírni a Putyinnak? Egy levélbe elküldeni, hogy Vladimir, ez a mi győzelmi tervünk. Minek ezeket a pluszköröket beiktatni?
Hát megvannak a megfelelő táncrendek, és mindenki betartja őket. Na, nézzük akkor, hogy van-e különböző... Ja igen, egyébként a jó hallgató hallgat analógiára a hazai kórházi viszonyok tekintetében a good patient is patient. Egészen
ne,
jól ez alkalmazható.
Morbid, ez
de, igen, ez morbid, de így van. Úgyhogy köszönjük szépen B hallgatónak ezt az üzenetet, amit már nem is tudom, melyik csatornán írta.
Valaki
háromból.
Pedig megírta az utolérhetetlen Gombóc Erszőr.
Gombóc Erszőr, igen. Ez a legutóbbi. Na most menjünk tovább.
Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
A rovat támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikációs nyerté.
Na nézzük akkor azt, hogy a mesterséges intelligencia képalkotásban mit tud alkotni, hiszen ugye azokat a nyelvi modelleket, amikkel berobbant a ChatGPT-t és társait, más GPT-ket, elég sokan használják most már, de vajon a képalkotásban is várható-e hasonló méretű vagy mértékű áttörés? Már megtörtént ez egy rész, de azért itt is ugyanúgy jönnek kiújítások folyamatosan, mint a nyelvi generatív modelleknél. Ki lehet vajon a befutó? Talán ez a legérdekesebb kérdés, vagy lesz-e olyan, hogy befutó? Gróf József, az IT Business Online szerkesztője a vonalban. Jó reggel, szervusz!
Jó reggel, sziasztok! Köszöntöm a kedves hallgatókat!
No, hát ugye van egy ChatGPT-nk, ami azt mondta, hogy a generatív AI-jal egy cég az nagyot szakított, de amikor majd a mesterséges intelligencia képet alkot, akkor majd lehet azt mondani, hogy lett a nem tudom én milyen cég, ami
de milyen jövő időben beszélsz, ez már van?
Már van.
Persze.
Ott nincs olyan nagy zászlóvivő, mint a generatív AI-ok esetében?
Fú, természetesen van, de ha már a ChatGPT-t említetted, azért azt szeretném megjegyezni, hogy az OpenAI-nak van egy generatív videómodellje, és a Sora, ami jelen pillanatban piacvezető, igaz, hogy a forráskódja nem nyílt, tehát nem férhető hozzá, csak fejlesztők számára elérhető, de ettől függetlenül most a piacvezető, hiszen 60 másodperces csodálatos videókat tud generálni. De ez... az OpenAI ott van a toppon.
De ez hogy működik ez a egyperces
hát,
videó?
Hát promptolod. Beütött, hát nem hogy
szeretnék,
a zsiráfot, amit...
szeretnék egy kislányt, aki fut a mezőn egy lufival, és szembe jön egy unikorn, és együtt szaladnak tovább a naplementében, és ezt megcsinálja?
Igen,
tulajdonképpen igen, de ha egy picit megengeditek, akkor megközelíteném a KIH-tól. Én nagyon szeretem ezt az irányt. Jó. Igazándiból nem kell nagyon visszamennünk az időben. 2014-ig megyünk vissza, ahol egy Ian Goodfellow nevezetű, egyébként 1987-es születésű, tehát egy viszonylag fiatal amerikai srác, úgy gondolta, hogy elmerül a neurális hálózatokban a generatív mesterséges intelligencia területén, a Google DeepMind-nak a kutatója lett, az Apple-nak a gépi tanulási igazgatója, és egyszerűen 2018-ra létrehozott egy teljesen új elvet arra, hogy hogy kell ezeket a generatív modelleket majd generálni. Alapvetően két részből áll maga ez a rendszer, egy generátorból és egy diszkriminátorból. Az egyiknek a feladata az, hogy új adatokat generál, ezeket a hálózati zajból válogatja ki. A diszkriminátornak a feladata pedig az, hogy megkülönbözteti ezeket az adatokat a valódi és a hamis tartalmaktól. Tehát ezek dolgoznak egymás ellen, így jönnek létre ezek a képi tartalmak gyakorlatilag. Uh-huh. És ez ugye berobbant 2014-ben, és 2018-tól a nagyobb tech cégek is, például az OpenAI, a Google, a Meta, ugye akik korábban Facebook, elkezdtek ebbe komolyan investálni, komolyan befektetni, és létrejöttek a különböző alkalmazások 2022-től. A nagy versenytársak, ugye az első ilyen nagy modell, ami nagyon híres a mai napig, az a Midjourney, ez egy emin alapuló képgenerátor, lenyűgöző képeket alkot, szöveges promptokkal, úgy, ahogy te is említetted, tehát igazániból egy 3-4-5-6 szavas mondattal meg lehet határozni azt, hogy mit szeretnénk, természetesen ezt angol nyelven kell alkalmazni, és akkor elkészíti ez a modell alapvetően első alkalommal négy mintát, és ebből a négy mintából lehet választani. Ha nem jó, akkor tovább finomítjuk, haladunk tovább. Uh-huh. Az ő versenytársai szintén ezzel egy időben a Dolly, ugye ez az OpenAI-nak a fejlesztése, tehát ugyanúgy, mint a Sora Video modell. A Dolly is szöveges prompt generátorként működik, más típusú, véleményem szerint más típusú képeket készít, nem annyira élethű, mint a Midjourney, tehát nem a professzionális fotók világába mozdult el, hanem inkább a művészi alkotások világába. Uh-huh. Aztán csatlakozott ez a bulihoz még 2023-ban az Adobe is, a Firefly elnevezésű alkalmazásával. Ők is inkább a kreatív tartalomgyártásra fókuszáltak, tehát már megtalálható náluk, azóta már egy éve, tehát megtalálható náluk is a profi fotóminőségű anyag, ugyanúgy szöveges prompt generátoron működik egyébként, de alapvetően inkább ők is a kreatív tartalomgyártásra fókuszáltak, és hát van egy nagyon szintén közismert, bár nyílt forráskódú modell, ez pedig a Stable Diffusion, nem tudom, hogy hallottatok-e róla.
Persze.
Ez 2022-ben indult, ugyanúgy szöveges prompt, viszont ezt nagyon széles körben használják, hiszen nyílt a forráskódja.
Szerinted mi az oka, hogy akkora áttörést ezek a kép- és filmgeneráló mesterséges intelligencia megoldások nem értek el, mint mondjuk ezek a generatív megoldások?
Én szerintem elértek.
Elértek?
Én abszolút azt mondom, hogy elértek, sőt, nem csak...
Azért vitatkoznék veletek, mert én még nem hallottam olyat, hogy Özvegy Kovács Józsefné a harmadik emelet kettőből mesterséges intelligenciával generált képet osztott volna meg a Facebookon, miközben a ChatGPT-vel szerintem ő is szórakozik már. Tehát hát igen, ezért értem.
Azért van, nem ismered fel, most már olyan szinten, olyan profi szinten készülnek ezek a képek, olyan magas színvonal, hogy nem ismered fel, ahogy melyik az emi, és melyik az eredeti fotó. Tehát mondjuk egy évvel ezelőtt, vagy két évvel ezelőtt, amikor én generáltam egy képet, akkor egy férfiról mondjuk, aki támaszkodott egy asztalon, akkor előfordult, hogy három ujja volt ugye a fotón, vagy három szeme, vagy esetleg a hátából nőtt ki egy másik kéz. Jelen pillanatban mondjuk egy Midjourney-vel, ha generálok egy képet, akkor az olyan szinten élethű lesz, hogy nem tudod megmondani, hogy eredeti-e vagy sem. Uh-huh. És éppen ezért foglalkoznak azzal ezek a nagyvállalatok, a Meta, az OpenAI, az Amazon, az Anthropic, hogy ezeket a mesterséges tartalmakat felismerhessék a felhasználók. Uh-huh. Ugye, és ezért helyeznek el, vagy próbálnak, igyekeznek mindenféle saját egyedi módszerekkel elhelyezni azonosítókat a saját rendszerükben, amik gyakorlatilag jelzik a meta adatokban, hogy ez a kép, ez nem eredeti.
De ezt egy átlag felhasználó láthatja ilyen, mint a stock fotók esetében? Igen. Lesz ilyen vízjel, hogy figyeljél, mert ez AI generált a kis videó?
Igen. Különböző cégek különböző módszereket próbálnak kidolgozni ennek a véghezviteléhez. Jelen pillanatban a Google ugye azt mondja, hogy illetve nem a Google mondta, hanem az androidos, egy nagyon híres androidos portál ismerte fel azt, hogy az Android rendszerben már elhelyeznek bizonyos kulcsszavakat. Ezek a kulcsszavak jelölik majd meg azokat a képeket, amik mesterségesen generáltak, és ezáltal ezek a kulcsszavak megjelölésével majd megjelenik a fotón valahol, alatta, fölötte, jobb oldalt, bal oldalt, egy szöveges tartalom, ami jelzi, hogy bizony, ez emi által generált kép. Az Instagramnál már működik, nem tudom, hogy szoktátok-e használni. Ott például a Meta ezt már elindította. Ha olyan tartalmat észlel, vagy én jelzem, amikor feltöltöm a képet, hogy emi által generált tartalom, akkor megjelenik egy mondatban a kép alatt jobb oldalt, hogy ez egy emi által generált kép.
Ami szerintem érdekes ebben az egészben, bocs, hogy a szabadba vágtam, de te mondtad az előbb, is arra akartam reflektálni, hogy ki mit használ, hogy nagyon nagy a választóvonal az előfizetéses és komolyabb kapacitással rendelkező, illetve az ingyenesen elérhető modellek és alkalmazások között. Gyakorlatilag az ingyenesen elérhető alkalmazásokat tele van a net, beírod, hogy tudom én, képgeneráló bármi, és tudom én, tömegével dob ki teljesen ismeretlen szájtokat is, amiken meg lehet próbálkozni. A minősége az körülbelül olyan, mint a generatív nyelvi modelleknél, ahol szintén ugyanez a helyzet. Azok, amiket valaki előfizetéssel használ, és már promptol egy ideje, és tanítja, teljesen máshogy működnek, és más szöveget adnak ki, mint ezek az ingyenesen érhetők. És ez az elválasztás, ez jelentkezni fog abban, amit az András úgy kérdezte, hogy ki lehet a befutó, hogy inkább, hogy kinél van az erő, és hogy ki az, aki ezzel nyer. Tehát a nagyok, azok mindenféleképpen, de az a kérdés, hogy a nagy cég és a nagy erőforrásra, pénzügyi erőforrásra rendelkező szervezetek lesznek-e azok, akik ezt jobban tudják használni majd, mint a Kovács néni, akire az András utalt?
Nyilvánvalóan van egy nagyon erőteljes üzleti vonatkozása ezeknek a rendszereknek, ez természetes, de mindegyik üzleti platform biztosít, ahogy te is említetted, ingyenes elérhető verziókat, és ezek az ingyenes elérhető verziók is fejlesztés alatt állnak folyamatosan. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy előfizetésem mondjuk az egyik szolgáltatónál, az annyiban nyújt többet, jelen pillanatban az ingyenes terméknél, hogy mondjuk nem korlátozza a generálható képek mennyiségét. De ugyanazt a technológiát használja. Tehát, ahogy említetted te is, a Pirike néni is tudja majd a kutyuskáját egy másik kutyuskájával, nem tudom én, egy képre rakni, mert neki is elérhető lesz ingyenesen ez a módszer. Igazándiból inkább úgy közelíteném meg ezt a kérdést, hogy vajon lesz-e olyan közös megegyezés, ugye ezek a versenytársak között, létrejön egy olyan megállapodás, ami azt mondja, hogy igen, az én termékemet te felismerheted, én felismerem a te termékedet, és azt meg is jelölhetem AI generált tartalomként, vagy mindenki a saját egyedi módszerét fogja bevetni, és nem lesz egy közös megegyezés, ami pedig szintén arra fog menni, majd abba az irányba fog menni, hogy ha te az egyik szolgáltatónál vagy, akkor te majd felismered az AI tartalmat, de egyébként a többit nem fogod. Tehát, hogy én ebben látom itt a veszélyt, hogy gyakorlatilag, ha jól emlékszem, már tavaly 2023-ban arról egyeztettek ezek a nagyok, az OpenAI, a Google is, a Microsoft is, hogy majd ők létrehozzák ezt az egységes rendszert, ami alapján majd megjelölik ezeket a tartalmakat, és a mai napig nem jött létre. Dolgoznak rajta, bizonyos eszközöket bevetnek, de ma, amikor a deepfake gyakorlatilag elönti a világhálót, Ez egy roppant fontos kérdés, hogy mikor áll elő valamelyik cég egy olyan eredménnyel, ami használható is.
Oké, egy utolsó kérdés hallgatótól. AI témában mennyi energiába kerül nekünk az AI? Tök jó, hogy mindenféle vicces képet és videót generálunk, de ennek mi a környezeti lábnyoma? Nem lenne érdemes átgondolni, hogy mire éri meghasználni? Hát a Google most akar 7 darab atomerőművet építeni, hogy a energiaigényét kielégítse. És ezt erről is írtatok.
Így van. Hát brutális energiaigénye van, ahogy az olvasó is említette, a mesterséges intelligenciának, és valóban a környezeti hatása is hát eléggé megkérdőjelezhető. Az atomerőművek, amiket említette, egyébként nem a hagyományos nukleáris atomerőművek, hanem ezek már kifejezetten, ezek a small modular reaktorok, tehát ezek ilyen kisméretű reaktorok. A környezeti hatás ezeknek sokkal kedvezőbb, mint a hagyományos nukleáris atomerőműveknek. Ezeket már kifejezetten azzal a céllal telepítik, hogy ezt az óriási energiaigényt, amit a mesterséges intelligencia is például igénybe vesz, azt ellássa, de ezen felül ezek a kis reaktorok azért az országnak több pontján is bevethetőek, tehát nem csak 100%-ban az EMIT, hanem egyéb energiaszolgáltatást is biztosítanak, tehát ez hasznos az országnak, hiszen szükségük van az energiára. És ebbe ugye befektet az adott vállalat, jelen pillanatban a Google rengeteg pénzt fog be, hogy azért az EMIT is tudja tátálni. És hogy ez hová vezethet? Igen, folyamatosan születnek meg az újabbnál újabb tanulmányok arról, hogy mit kellene tenni, milyen irányba mozduljunk el, a szabályzásokat is próbálják ehhez igazítani. Hát én azt gondolom, hogy rövid időn belül ki fog derülni. Egyrészt az, hogy melyik az a vállalat, amelyik ezt az óriási nagy energiaigényt tudja majd biztosítani, melyik az a vállalat, aki versenyben fog tudni maradni ezekkel a mesterséges intelligencia csippekkel, és hát a harmadik kérdés pedig az, hogy mennyire fogja károsítani ez az élővilágunkat.
Hát, elég nagy a felhördülés ebben az ügyben, úgyhogy szerintem az egyik legfontosabb mesterséges intelligenciával kapcsolatos és technológiával kapcsolatos kérdés ez. Köszönjük szépen az infókat és a beszélgetést!
Nagyon köszönöm én is, további szép napot kívánok, sziasztok!
Neked is. Gróf Józseffel beszélgettünk, az IT Business Online szerkesztőjével.
IT Kalauz. A Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák erdejében.
A rovat támogatója a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikációs nyerté.
Idén novemberben az a szerencse ér minket, hogy ide látogat a svéd The Blue Spills zenekar. Budapestre lesz egy jó koncert az új lemez népszerűsítése kapcsán, de hát természetesen régi számokat is játszanak, ami hát mondjuk a régi, az idézőjeles, mert tudom én, szerintem 2017 vagy 18 volt az első album, minden esetre elég nagy ívet csinált a zenekar azóta, úgyhogy The Blue Spills következik.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
No, kérem szépen, nézzük, hogy nyitott ma a budapesti értéktőzsde, ezt majd elmondja Cibere Ákos elemző. Jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat is!
No, merre indult, milyen a hangulat, mekkora a forgalom, kiviszi a zászlót, egy csomó érdekes kérdés merül fel ilyenkor.
Igazából egy igazán sűrű napot kezdtünk meg a mai nap folyamán. Egyfelől az külföldről is egészen pozitív hírek érkeztek, igaz a reggeli órákban jelentett a taiwani TSMC, így egy újabb pozitív kép jött a mesterséges intelligencia piacról, valamint itthon is úgy tűnik, hogy nagyobb bejelentések történtek a nap a reggeli órákban. Itt a tegnapi nap folyamán még a 4IG nyerté jelentett be egy részvény visszavásárlási programot, így most jelenleg éppen a budapesti értéktőzsdén egy 116 millió forintos forgalommal a második legnagyobb forgalmú papír itt a jelenlegi pillanatokban. Amúgy is egy kifejezetten nagy forgalommal nyitotta ma a budapesti értéktőzsde, 819 millió forintos forgalommal, úgy tűnik, hogy jelenleg egy enyhe csökkenésben van a Bux Index.
Milyen az általános hangulat Európában? Hova tudunk becsatlakozni?
Európában azért inkább egy pozitívabb hangulat látható. Itt a vezető indexek közül a DAX-ban, a francia CAC indexben és a Eurostoxban is 1,5% körüli emelkedés látható. Így igazából itt most ami itthon látható a Bux indexben, ez a szokásosnak mondható trend figyelhető meg, hogy amikor inkább az európai vezetőbb indexek emelkednek, így a sokkal kockázatosabbnak, tehát valamilyen szinten kockázatosabbnak tekinthető budapesti értéktőzsde pedig egy enyhébb csökkenést mutat éppenséggel.
A forint piacra térjünk át, mert valami történt ott 8 és 9 óra között, sőt, ez még most is zajlik, ilyen hullámvasutat látok, mert ugye stabilan benne volt a 401.25 és a 401.35 közötti sávban, aztán elkezdett ilyen résekkel, felment 401.45 fölé, előtte beesett 400, majdnem a 401 forint alá is, most éppen hol tart?
Most éppen a forint az euróval szemben 401,59 század forintonál. Aha. Tehát a mozgásokban azért döntően az szerepelhet döntő szerep, vagy annak lehet döntő szerepe, hogy itt a reggeli órákban kezdődött meg egy nagyobb konferencia, amin főbb gazdasági döntéshozók, köztük Nagy Márton, Varga Mihály, Virág Barnabás, valamint Csányi Sándor, OTP elnök, valamint Hernádi Zsolt MOL elnök is felszólalgatnak, és most ezek a nagy hullámzások inkább ez erre való gyors reakciók lehetnek.
Uh-huh. Oké. Okay. Valami piacmozgató hullám érkezhet a mai napon?
Igen, méghozzá igen, makroadatok szempontja, és eléggé egy sűrű napunk lesz ma. Uh-huh. Egyfelől ma délután 2:45-kor LKB kamat döntés lesz, igaz, itt ennek lehet egy nagyobb piacmozgató hatása, valamint inkább még nagyobb hatása majd a sajtótájékoztatónak lehet fél órával később, amikor Christine Lagarde beszélhet arról, hogy hogyan alakulhat az Európai Unióban a kamatpálya. Emellett pedig az Egyesült Államokból is újabb adatok fognak érkezni a délutáni órákban. Egyfelől 2:30-kor már a megszokott heti amerikai munkaerőpiaci adatok fognak érkezni, amiből belátást kaphatunk az amerikai gazdaság egészségére, valamint még amerikai ipari termelési adatok is érkezni fognak.
Oké. Köszönjük szépen
figyelünk,
az infókat.
Köszönjük.
Jó munkát, jó kereskedést nektek.
Köszönjük szépen. Nektek is talán szép napot.
Ciber Ákos elemzővel beszélgettünk arról, hogy milyen a hangulat Európában, a budapesti értéktős, de hogy nyitott, hogy áll a forint.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. És meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra. Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
Árveri rekord volt a borfesztiválon, hogy egyáltalán miért volt árverés, és hogy hol volt ez az árverés, illetve hogy milyen volt az idei borfesztivál, erről fogunk beszélgetni Olá Ritával, a Magyar Szőlő és Borkultúra Nonprofit Kft. Kommunikációs vezetőjével. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Hát, hogy is mondjam, szerintem nem nagyon örültek neki a szervezők sem, meg a résztvevők sem, amikor hirtelen a szép napos időből egyszer csak így leszakadt az ég, és bejött az a hideg front, ami hát ugye, hogy is mondjam, semmilyen fesztiválnak nem kedvez. Ehhez képest milyen volt a borfesztiválon a hangulat?
Hát igen, ez a szörnyű helyzet egyébként körülbelül olyan 10 évente elő szokott fordulni. Nem azt mondom, hogy fel vagyunk rá készülve, de azért egy kicsit igen, mert tényleg, hogy előtte is gyönyörű idő volt, és utána is. Hát ez ilyen, el kell fogadni, úgyhogy ez újabb olyan problémákat vetett fel, amikkel még dolgoznunk kell, de összességében körülbelül a látogató szám fele volt, tehát 40 ezer körül szoktak jönni a látogatók, hogy 20 ezeren voltak, szerintem az is egy szép szám, és igazából aki ott volt a borfesztiválon, azok felkészültek, gumicsizmában, kabátban jöttek, és nagyon jól érezték magukat, úgyhogy ezt nagyon sok helyről kaptuk, ezt a visszajelzést.
Lehet, hogy még egy kicsit jobban is elfértek, mint szokásosan, mert amikor nagyon tele van ott az Orosztános udvar és környéke, akkor azért az elég zsufi tud lenni. De hát akkor is a jó kedv megvan, meg a lendület.
Így van, abszolút, úgyhogy tényleg a borászok is jól érezték magukat, sokkal többet tudtak beszélgetni a látogatókkal, így tényleg egy kicsit szellősebb volt. Ez most másmilyen volt, mint szokott lenni, de reméljük azért jövőre jobb idő lesz.
Voltak újdonságok, bemutatók a borfesztiválon? Emlékszem, valamelyik évben legújabb pezsgőt ott mutatta be, az egyik nagy pincészet, és azt elég komoly ilyen marketing kampány is övezte. Idén volt ilyen?
Igen, minden évben vannak. A borászok inkább ilyen kis magánakciókban szokták ezt így véghez vinni, kis mini sajtótájékoztatókat tartanak, de a mi részünkről is volt. Georgia volt a vendégország, nagyon nagy érdeklődés övezte, és szuper borokat és ételeket hoztak, úgyhogy akinek tényleg sikerült megkóstolni ezeket, azoknak egy hatalmas élmény volt. És hát mi is próbálunk mindig új programelemeket hozni, úgyhogy kicsit többet szakmáztunk idén. Voltak ilyen kis pop-up borkóstolók, amiket a borászok tartottak, interaktív bortér volt, ahol lehetett kicsit tanulgatni a borkészítésről, úgyhogy igen, mi rendesen készültünk azért. Úgyhogy reméljük, hogy jövőre még jobb lesz az idő, és több embernek meg tudjuk mutatni ezeket a jó dolgokat.
Térjünk vissza egy kicsit ehhez az aukcióhoz itt, amit az elején mondtam, hogy árverési rekord született. Mit kell erről az aukcióról tudni? Hol volt, és mi a cél?
Mi már 24 éve működünk együtt a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, ez volt a 24. jótékonysági borárverésünk. Minden évben máshol rendezzük meg, idén a Budapest Music Center adott otthont az aukciónak, és hát a lényeg az, hogy a Máltai Szeretetszolgálat minden évben egy célkitűzéssel áll elő, hogy éppen milyen célra szeretnének gyűjteni, és mi ezt hirdetjük meg, és erre gyűjtünk az est folyamán. A borászok nagyon fontos szereplői, ami partnereink ennek az aukciónak, hiszen ők ajánlják fel elsősorban azokat a tételeket, amik nekik vannak, természetesen különleges tételekről van itt szó, és a rendezvényen résztvevők pedig kb. 100 ember volt idén, ők pedig licitálhatnak, és minden évben nagyon jól sikerül az árverés, az összes tétel elkelt, 37 tétel volt egyébként, és hát elmondhatjuk azt, hogy egy ők két óra alatt 22.610.000 forintot sikerült összegyűjteni, amit szerintem egy hatalmas eredmény.
És mire fogja fordítani ezt a szeretetszolgálat?
Az idei célkitűzés egy közösségi tér kialakítása, ami azt jelenti, hogy Széchenyben, Nógrád megyében megvásárolták az egykori járásbíróság épületét, ami hát nincs a legjobb állapotban, és szeretnék ezt folyamatosan felújítgatni természetesen önkéntesekkel, hogy minél nagyobb részt tudjanak ebből az összegből felújítani, és ez a közösségi tér igazából lehetőséget nyújt a környéken élő szegényebb települések fiataljainak, hogy találkozzanak egymással, illetve azokkal is, akik más anyagi helyzetből érkeznek, tehát hogy meg tudják egymást ismerni, egymás kultúráját, úgyhogy nagyon fontosnak tartja a szeretetszolgálat, azt az integrálást is igazából, és a szegényebb települések felkarolását is, hogy erre gyűjtöttünk ide, reméljük, hogy nagyon szép tereket, alvási helyeket fognak tudni kialakítani, úgyhogy erre gyűjtöttünk idén.
Hát akkor tök jó, hogy ilyen rekord született ebben. Ahogy itt az elején elhangzott, ugye kicsit több ideje volt a borászoknak beszélgetni, gondolom egymással is, szakmaképviselőivel is, de az egyik nagy kérdés mindig ilyenkor, hogy milyen lesz a szüret. És akkor ugye már így, hát ez a másik érdekes dolog, ami szintén az időjárással kapcsolatos, hát idén gyakorlatilag olyan korai szüretek voltak még a kékszőlőben is, amire elég régre nem került sor. Nagyon sokan születeltek úgy, hogy tudom én, kék frankost, azt már nagyon korán, de még a frant is villányban olyan korán szedték, hogy tényleg nem is emlékszem, mikor volt utoljára ilyen, de milyen lesz a 2024-es év, mit mondtak?
Igen, ez hát egy körülbelül 2-3 héttel volt korábban a szüret, és nagyon gyorsan le is zajlott. A szüret és az idei termés nem lesz rossz egyébként, sőt, ebbe a mediterrán irányba megy el az egész borászkodás itt Magyarországon is a klímaváltozásnak köszönhetően, ami nem feltétlen hátrány a borászat szempontjából. Ami szerencse volt, hogy nyár elején, amikor a fürtök kezdte kifejlődni, akkor azért elég csapadékos volt az időjárás, és a fürtök meg tudtak telni nedvességgel. Így aztán ez a nagy szárazság sem okozott akkora problémát a szőlőnek, egyik borvidékünkön sem. Egy picit töppettek, viszont ennek következtében az íz és zamatanyagok koncentrálódhattak a fürtökben, és szerencsére ősszel ezt a pár napot kivéve nem voltak olyan nagy csapadékos idők, hogy tönkre menjen a szőlő a szüret alatt, úgyhogy most egy igazán koncentrált, mediterrán jellegű borokat lehet majd készíteni, nagyon sok el is készült már egyébként, úgyhogy így alakult.
Tehát mennyiségben lehet, hogy kevesebb, de ízvilágban lehet, hogy jobb, úgyhogy kíváncsian várjuk az eredményét ezeknek. Úgyhogy meg hát reméljük, hogy a következő borfesztiválon mediterrán hangulatban lehet majd szelfizni onnan a várfalról, ahogy azt sokszor lehet látni, és egy kicsit jobb idő lesz.
Hát reméljük mi is, igen, úgyhogy nagyon várjuk a következő évet, és készülünk már most rá.
Oké, köszönjük szépen a beszélgetést, gratulálunk az aukcióhoz és az elért eredményhez.
Köszönöm szépen én is.
Olár Ittával beszélgettünk, a Magyar Szőlő és Borkultúra Nonprofit Kft. Kommunikációs vezetőjével. Árverési rekord született a borfesztiválon tehát.
A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagyevőknek, nagyivóknak. Egészségünkre!
András?
Hagytalak érvényesülni, mert a borkultúrához nem annyira konyítok, mint te.
A borhoz nagyon jó konyítasz, nem?
Mint fogyasztó. Ne.
Ja, de hát az az. A borkultúra az az.
Igen.
A fogyasztás.
Ja, jó, akkor... De kultúrálatlan.
Meghagyom neked a lehetőséget, András, hogy itt a végén érvényesüljél.
Hát már mindent előttem, az az igazság. És a tegnap túl jól sikerült liba vacsora a hatása alatt vagyok még mindig. Úgyhogy ezért elnézést
az
kell, hogy kérnem.
Igen. Csak ki.
Mi van a sezlonyban, teszi fel valaki?
A sezlonyban két hölgy van, akik ezt a zenekart alkották. Szerintem csináljunk egy olyat, hogy zenéljünk még egyet. A Royal Castle-től egy champagne, mit szólsz hozzá így a végére,
jó.
És akkor utána jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, meg még azok az üzenetek, amikre nem került sor eddig.
Ugye, az előző beszélgetésben többször szó esett a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálatról, és hát ha valaki nem hallotta volna a szomorú hírt, hogy életének 85. évében elhunyt Kozma Imre atya, katolikus papa, Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat alapító elnöke, hírműsorként ezt megint csak meg kellett említenünk. Na de most
már... Van-e hozzászólás a műsorhoz?
Mi van a sezlonyban, az továbbra is érdekli a hallgatókat, de Rugó. Erre nem kapnak Rugó. Választ Endrétől, ez
megmondtam,
egészen biztos. Illetőleg még ilyen üzenetek jönnek, hogy köszi Endre, gyorsan elküldöm a most érettségiző lányomnak, ez korábban jött még a beszélgetés előtt volt ez a zeneszám, amire utal a hallgató. Illetőleg most Spanyolországban esik, szóval hasonló volt az időjárás, mint a borfesztiválon, mediterrán,
ja.
Éri a hallgató. Úgyhogy ilyen és ehhez hasonló üzenetek jöttek. Elfáradtam, Endre, adjuk át a
igen.
Terepet.
Túlságosan neki mentél ennek a borkultúrának az a helyzet.
Nem, vigyázz a borkultúra jött nekem.
Ja, tehát igen,
én nem
az
akartam
is
ezt.
Frontálisan.
Nem akartam ezt.
Teljesen véletlenül történt. Igen,
igen. Igen. Én csak békésen akartam élni valahol egy kis szigeten a rozéra pirított liba mellemmel, amikor bedörömbölt a borkultúra, én igen. Meg botormódon ajtót nyitottam neki, és onnantól hát nem volt megállás.
Nagy Márton élőben mutatta be a kormány új gazdasági
akciótervét.
Márton élt,
miközben bemutatta? Vigyázz,
igen, hogy igen, igen, most mondom. Egyébként ezen a fotón úgy látszik, hogy fogyott Nagy Márton, de ez most nem tudom, hogy ez egy ilyen direktíva, felülről lefele trickle down fogyókúra, vagy pedig nem, de minden esetre az a lényeg, hogy ismertette a kormány céljait és várakozásait a következő évekre vonatkozóan, kijelentette, hogy a harmadik negyed évben gyenge lehet a gazdasági növekedés Magyarországon. Micsoda! Ajaj! Ajaj! Nem
pont
is tudom, tovább.
Ebben
annyira megijedtem, hogy nem tudom tovább olvasni.
Haragudj, Endre, ezt pont jókor mondtad, mert hogyha Nagy Márton ezt mondja, akkor le kell, hogy szúrjuk a hallgatókat, hiszen minden egyes Millás reggeli végén, mikor én itt vagyok, felszólítom
el
a közönséget.
Tudod,
a GDP termelésére, akik ezek szerint fittyet hánynak erre az egészre, és aztán megkapjuk a beosztásunkat Nagy Márton gazdasági minisztertől.
Azt mondom, coming out csütörtök van, legalábbis gazdaságilag, mert a következőt is mondta Nagy Márton, van lakhatási válság Magyarországon. Kérem. Hát itt evangelizáljuk a témákat egy jó ideje a Millás reggeliben. Én azt gondolom, hogy ezt úgy mondogatták így a szakértők, meg mindenki. Most itt jött egy pulpitussal.
Most ezt a dolgot, hogy lakhatási válság.
De rögtön
válság,
benyújtotta
hogy
a számlát, mert elmondta,
lakhatnánk,
hogy...
Lakhatnánk, de válság van, ezért nem lakhatunk.
Figyelj csak.
Ezt így kell értelmezni.
Én azt gondolom, hogy benyújtotta a számlát rögtön, mert elmondta, hogy a bankrendszer igenis tud segíteni. Ránézett Csányi Sándorra, aki erre rögtön kiadott egy közleményt. Tehát én azt gondolom, hogy érdekes nap lesz ma.
Igen, de mindenre fittyet kell, hogy hányunk, hiszen az, hogy a gazdaságpolitika csinálói miről beszélnek, az minket nem kell, hogy érdekel, mi csak termeljük a GDP-t, mintha nem lenne holnap. Jó. És akkor a hazafény.
Én úgy fogom derül. Termelni ma. Mindenki értelmezze ezt, ahogy akarja.
Köszönjük
szépen. Mármint, amit András mondott.
És ne feledjük el bélflóránknak, a mikrobiomnak az állapotát sem, különben az előbb felvázolt célok nem teljesülnek, jelesül ugye nem tudjuk termelni a GDP-t, úgyhogy mindenki ígyon meg még egy
és lakhatási válságot, igen. És küzdjön a szegénység ellen, de azt
köszönjük
tényleg,
azt a tartalmas tényleg. Perceket Endrének,
köszönjük
és
Andrásnak,
a hallgatóknak.
És sziasztok! Sziasztok!
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk. A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.